Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A 652. éneket énekeljük mind a három versével, így kezdődik: Véred lelkem ára, Úr Jézus.
Véred lelkem ára, Ó Jézus, még sincs benne hála, Ó Jézus. Jaj, ne hagyd magára, sorsára, Ó Jézus.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Készüljünk a keresztelőre, helyünket elfoglalva, a 329. dicséret második versét énekelve, Nem éltem még e föld színén. Hallgassuk meg, hogyan bízta ránk a keresztséget Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseit olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt: Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvéreim, a keresztség egy határvonal. Nem olyan külső jegy, mint a zsidó népnél az ószövetség jele volt a testen végzett körülmetélés, de mégis egy letagadhatatlan határvonal. Az Új Szövetség arra teszi a hangsúlyt, hogy mindez nem egy testi és fizikai dolog, de a lelkünkben ott kell legyen a határvonal, hogy mi ezt a világot úgy szemléljük, mint amely világot a mindenható Isten gondolt el és ajándékozott nekünk. És ez a mindenható Isten csodálatos szeretettel és kegyelemmel volt irántunk, amikor Jézus Krisztusban a történelem középpontján eljött, és odaáldozta az életét a mi megváltásunkra. És ez a mindenható Isten nem valaki távoli lény, hanem a Szent Lelke által itt és most és mindig velünk van. És eligazít minket érintő kérdésekben. A keresztség határvonal és választóvonal, hogy mi ezt így tudjuk és éljük meg, vagy nem. Jézus Krisztus azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. És veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát megerősíti ezeket a dolgokat, amiket én mondtam, hogy ez különbözteti meg a keresztényeket és a nem keresztényeket ezen a világon. Nem csak magát a keresztelési parancsot szoktam fölolvasni, hanem a környezetét is, amiben ott van, hogy némelyek kételkedtek. A kételkedés nem tilos dolog, nem elítélendő dolog. Az ott volt a feltámadott Jézust fogadó tanítványokban is. De mégis kell egy határvonal és egy választóvonal, hogy én a kételkedésnek melyik felén állok, a hitemet megerősíteni akarom, vagy pedig fölmentést akarok kérni a hitem alól. Ez nem mindegy. Hát, erősödjetek meg ti is a hitetekben napról napra, és mi mindnyájan, és akkor keresztjén embereknek mondhatjuk magunkat, és akkor azt tesszük ebben az életben, ami a megbízatásunk Istentől, és tanítjuk a gyermekeinket erre a hitre, így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük az emberi élet csodálatos ajándékát, köszönjük ennek a gyermeknek az életét is. És köszönjük, hogy az édesanyával ott voltál a szülés nehéz óráiban. És köszönjük, hogy ott vagy velünk valóban minden nap, a nevelés nehéz feladatai közt is. Köszönjük, hogy te akarsz megújítani minket a hitben, reménységben és szeretetben napról napra. Kérünk, szent lelkeddel ezt munkáld mindnyájunkban. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk keresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy a gyülekezet közösségében, a gyülekezettel együtt valljátok meg hiteteket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék. Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározástokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom.
Ezt mondja az Úr, ne félj, te megváltottalak, neveden szólítottalak, téged ennyit van.
Együtt is kérjük a mindenható Isten áldását a megkereszteltre és a családra, a 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Keresztelős családot kérem, hogy foglaljanak helyet a padokban, a gyülekezettel együtt, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai istentiszteleten megkereszteltük Krajcár Márió és Angyal Paulina Ferenc nevű gyermekét. Isten áldását kérjük a család életére, hogy a mindenható Isten segítse a gyermek fölnevelésében őket. Az új időszámítás következtében a Biblia óráink időpontja megváltozik. Szerdánként 5 órakor lesz a Biblia óra, de most kivételesen ezen a szerdán nem 5 órakor találkozunk, hanem 6 órakor, mert a hónap harmadika lesz szerdán, tehát este 6 órakor tartjuk gyülekezetépítő sorozatunk következő alkalmát, hogyan forduljunk a vallásosakhoz címmel. Szeretettel várunk mindenkit. A kékkeresztes bibliaóra ideje változatlan, az minden héten, kedden 17:30-tól van. Erre is szeretettel várnak mindenkit, ez különösen a szabadult szenvedélybetegek számára van ez a biblióra, de szeretettel várnak mindenkit. Szombaton 10 órától szeretettel várjuk szépkorú testvéreinket, úgy értem, hogy minden nyugdíjast, a soron következő összejövetelükre, tehát szombaton 10 órától a tavasz és a lelki megújulás jegyében töltjük együtt az időt. Húsvétváró családi alkalmunkat mához 2 hétre, április 14-én, vasárnap délután 4 órától tartjuk. Erre a gyülekezet minden kedves tagját szeretettel várjuk. Hittanos családjaink meghívót is kapnak az iskolai hittan keretében. Április 27-én, szombaton, 4 hét van még addig. 10 órától ifjúsági csendes napot tartunk gyülekezeti termünkben. Édes Gábor, fasori beosztott lelkész és a fasori ifi tagjainak a közreműködésével. Minden fiatalt szeretettel hívunk és várunk erre. Mátraházi gyülekezeti hétvégénk teljes áru költsége 15 ezer forint per fő lesz, és 12 éves korig ebből 50% kedvezmény jár. A jelentkezéseket ezen a héten lezárjuk, és elküldjük az adatokat. Azt kérjük a testvérektől, hogy aki jelentkezett, az az adatait egyeztesse a feleségemmel, mert több dologra, születési idő, lakhely, egyebekre is van szükség a bejelentkezéshez. Nyári gyermektáborunk augusztus 12-től a Weissmanfréd iskolában a szokott helyen lesz, az ifjúsági tábor pedig augusztus 19-től Bakony-Szent Lászlón. Erre is lehet már jelentkezni. Alapítványunk számára adónk 1%-át idén is felajánlhatjuk, a kitöltéshez az adószám és az alapítvány neve itt van a papíron, és a kijáratnál lehet nyomtatványt is kapni, illetve segítséget is lehet kérni tőlünk, hogy a bevallásnak ez a része eljusson a megfelelő helyre. Most folytassuk Isten tiszteletünket a 299. dicsérettel, de még ajánlom a testvérek figyelmébe iratterjesztésünket, húsvéti képeslapok és néhány új kiadvány olvasnivaló érkezett, éljünk ezzel a lehetőséggel is. Tehát a 299. dicséretet énekeljük minden versével, Jézus hív, így kezdődik.
Jézus hív, bár szók morajlik, életünk vad tengere. Hol kívás a tisztán hallik, gyerköves só, jöjj ide.
Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma soron következő szakaszából, a 26. fejezet 57. versétől 68-ig olvasom. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, bement az udvarra, és ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. A főpapok pedig és az egész nagy tanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák. De nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt Jézushoz, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak. Jézus azonban hallgatott. A főpap azt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Jézus így felelt, te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap ekkor megszaggatta ruháit, és így szólt, Istent káromolta, mi szükségünk van még tanúkra, íme most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek, méltó a halálra. Azután szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták, profétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged? A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Helyünkről fölkelve imádságban kérjük ezt Istentől. Istenünk, magasztalunk téged, csodálatos és hűséges szeretetedért. Köszönjük, hogy erről tanúskodik mindaz, amit hallottunk a Bibliából. Hogy te a halál fenyegetése árnyékában is kitartottál mellettünk a mi megváltásunkban. Bár lennénk csak tized annyira is hűségesek, határozottak abban, hogy téged vallunk az életünk urának. Pedig nagyon nagy szükségünk van támaszra, eligazításra. Nagyon nagy szükségünk van ennek az életnek az űrzavarában békességre, ennek az életnek a fájdalmai és nehézségei között örömre és vigasztalásra. Köszönjük, hogy most hozzád jöhetünk lélekben, és tőled kérhetjük mindezt. Köszönjük, hogy te igazi társunk és barátunk akarsz lenni. De kérünk, hogy munkálkodj azon, hogy a mi ellenállásunk és minden fenntartásunk megszűnjék. Kérünk téged, hogy Jézus Krisztusért szólj mindnyájunkhoz ezen a mai napon. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 734. ének éneklésével mind a két verset elénekeljük. Így kezdődik, siessetek, hamar lejár.
Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt.
Az igehirdetés alapja az előbb felolvasott szakaszban található, újra olvasom az 59. verset. A főpapok pedig és az egész nagy tanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák. Foglaljuk el helyünket. Hallatlan nagy és nehéz dolog ez, hogy A főpapnak kellett volna az élen járni abban, hogyha a Messiás megérkezik ide erre a földre, akkor hittel fogadja, és a népet pedig tanítsa arra, hogy ők is hittel fogadják. Ez egy nagyon szörnyű és nehéz dolog, amit így olvasunk a Bibliában, hogy a főpap, amikor megérkezett a Messiás, akkor megölette. Halálos ítéletet mondott a fejére. Pedig ő vezette azt a közösséget, és konkrétan abban az időben valóban a zsidó népnek az államfője volt a főpap. Ő vezette az Isten népét, és valóban az ő feladata volt, tiszte lett volna, hogy fogadja a Messiást. Miért és hogyan jutott ide az a vallás és annak a vezetője, amelyik az Ószövetségben kiemelten az egyetlen igaz vallás volt? És akik sok-sok bálványimádás után a zsidók most már büszkék voltak arra, hogy ők nem olyanok, mint a többi nép. Nem hamis isteneket imádnak, hanem az egyedül élő igaz Istent. Ehhez képest történt ez a nagyon durva és megrendítő dolog. Amit a Bibliában olvasunk, akármilyen nehéz és durva dolog, az egyik sem azért van, hogy megdöbbenjünk és pálcát törjünk azok felett, akikkel megtörtént. A Bibliában minden mozzanat azért van, hogy tükröt tartson elénk, és mi elgondolkozzunk magunkon és a magunk életén. Hát ezt a nagyon nehéz tényt is azért nézzük meg közelebbről, hogy a saját életünkön gondolkozzunk el, és segítséget tudjunk találni ahhoz, hogy mi ne jussunk hasonló mélységekbe. A zsidó főpap végzetes tévedése óv minket a vallásos életnek a nagyon sikamlós útjaitól. Ha ez a vallási vezető az akkori egyetlen igaz hitnek a legfőbb embere, és vele együtt az egész nagy tanács, akik 70-en vezették a zsidó nép és vallási közösséget, ha idáig tudtak süllyedni az igaz vallásosságukban, akkor minket vajon mi fog megmenteni ettől? És mi a biztosíték, hogy mi másképp tesszük a dolgunkat? Azt kell mondjam, hogy a mai magyar társadalomban a többség vallásos. A héten hallgattam egy rádióadást, amelyben ezt fejtegették egy újabb felmérés szerint. Azt mondták, hogy méghozzá a társadalom minden életkorában például, minden életkorú emberek között ugyanannyi a százaléka általában ennek a fokozatainak. Nagyon kevés, aki nem vallásos. A többség vagy a maga módján vallásos, vagy részben az egyházak tanítása szerint, vagy teljesen az egyházak tanítása szerint. És ahogy elemezték ezt, mondta az elemző, hogy egy különös csoportra is fölfigyelt, azoknak a csoportjára, akik vallásosak, de egyáltalán nem hisznek. Azt mondta, hogy ő maga is meglepődött ezen, de igenis, van egy ilyen csoport, amelyik 100%-ban kifejezhető a mai magyar társadalomban. Vallásos vagyok, de nem hiszek. Ez azt jelenti valószínűleg, hogy időről időre megmutatom magamat a templomban. Akár minden héten. Vagy természetesen az valószínűbb ebben az esetben, hogy ritkábban, de ki tudja. De a szívemben meg vagyok róla győződve, hogy itt olyan furcsa, életidegen dolgokat hallok, amihez nekem semmi közöm. De azért mégis biztos, ami biztos. Hát ha mégis tévedek, és van Isten, és akkor azért jó vele jobban lenni. Ez lehet az egyik, ami meghúzódik-e mögött, vagy a másik. Ebben a világban, az a feltételezés, ebben a világban, ebben az életben rendnek muszáj lenni. De különben minden széthullik. És ha a vallás előírásaihoz nem ragaszkodunk, a 10 parancsolathoz és a többihez, akkor megszűnik minden rend, és akkor vége mindennek. Széthullik a társadalom. Ezt tudjuk, ez tényleg jó gondolat, hiszen ma látjuk, hogy nyugaton, hogy hullik szét a társadalom, csupán attól, hogy az Európai Unió vezetői már legfőjebb vallásosak, de nem hisznek. És ezért számukra már minden elképzelhető, család helyett, család pótlására is, hogy tudjuk ezeket a dolgokat. Hit nélkül, de vallásosan. Ide ne jussunk el. Mi van a mi szívünkbe? A hit egy határozott meggyőződés. Tehát amikor azt mondják, hogy hinni a templomba kell, ez valamennyire nyilván értjük és igaz, de valójában egyáltalán nem igaz. Mert arra mondják ezt, hogyha valaki valamiben bizonytalan, és azt mondja, hogy azt hiszem, hogy... De a hit az egészen más. A hit egy szilárd meggyőződés. Úgy lehet mondani, hogy egy tudásnál is erőteljesebb és határozottabb belső meggyőződés, amelyik áthatja az egész életünket. Ilyen értelemben hiszünk-e, vagy nem hiszünk, csak vallásosak vagyunk. Ez egy nagyon veszélyes állapot. Ne vigasztaljon minket az, hogy a magyar társadalomnak a nagyobb része ilyen, a felmérések szerint. Ez nem segít senkin, hogy ő a többséghez tartozik. A náci Németországban, vagy a kommunista Szovjetunióban is a többséghez tartoztak sokan, és ez egyáltalán nem mentette őket. Hit nélkül, de vallással élni, azt gondolja az ember, hogy ez egy bebiztosítás, pedig nem így van. Ha a Bibliát megnézzük, akkor a Biblia azt mondja, hogy ez... Nem, hogy egy életbebiztosítás lenne, hogy ha azért lehet, hogy van Isten, és valószínű van, és akkor jó egy kicsit bebiztosítani magunkat. Nem. A mindenható Isten, ha a Bibliát elkezdjük olvasni, szinte minden lapján beszél arról, hogy ő előtte ez utálatos dolog. Hogyha valaki be akar vágódni előtte, és azt hiszi, hogy őt le lehet kenyerezni, vagy azt hiszi, hogy őt részrehajlásra lehet bírni. A Biblia egészen világosan mondja, hogy vagy az életünk az Istené úgy, ahogy van, teljes szív, szeresd az Urat, teljes szíveddel, lelkeddel, elméddel és erőddel, és szeresd fele barátodat, mint magadat, vagy akkor a másik csoportba tartozol. Nem abba, aki helyesen él és gondolkozik, hanem a másik csoportba. A hit nélkül, de vallással való élet bebiztosítás helyett éppen ellenkezőleg egy hamis biztonságérzet. Egy teljes tévedés. Nézzük meg közelebbről ennek a főpapnak a gondolkodását, és hasonlítsuk össze a sajátunkkal, és vonjuk le a következtetéseket. Ez a főpap nem vette komolyan a Biblia szavát. Honnan lehet ezt tudni? A Biblia a Messiásról leírja, hogy igen, isteni teljhatalommal jön, de ezt a teljhatalmat nem mutatja ki. Sőt, megvethető, elítélhető lesz, és meg is fogják vetni, és el is fogják ítélni. A főpap ezt nem hitte. Különben nem mondta volna erre a Jézus Krisztusra, aki nagyon gyanús volt ilyen szemszögből, hogy isteni teljhatalommal jött, hiszen azt rebesgetik róla, hogy özönlenek hozzá az emberek gyógyulni, és még halottat is támasztott föl, és ugyanakkor tényleg megvethető, elítélhető lámlám itt van a bírák előtt. A főpap valószínűleg ismerte a bibliai jövendőléseket, de számára ezek nem voltak fontosak. Ezekről úgy gondolta, hogy hát ezek biztos nem fognak megvalósulni. Ezek ilyen álmodozások, az élet az más. És gondoljuk meg, hogy mi mindent hagyott figyelmen kívül. Először is figyelmen kívül hagyta a számtalan bizonyítékot, hogy az Isten valóban él és munkálkodik ebben a világban. Még nem beszélek a Bibliáról, még csak erről beszélek, hogy az Isten él és munkálkodik ebben a világban. Hogy vannak csodák, mégpedig egészen hétköznapi csodák. Akár ahogyan egy magból kisarjad a növény, és ez napról napra ismétlődik a szemünk előtt. Ahogyan egy piciny petesejt megtermékenyül, és abból egy emberi lény fejlődik. A szemünk láttára. Csodák ezek. A tudomány próbál a mélyükre hatolni, és le is írja, hogy mi történik ilyenkor, de igazából, aki elfogadatlanul olvassa ezt, és a tudomány dolgát megérti, az csak azt mondhatja, hogy hát igen, milyen lenyűgöző és csodálatos dolgok ezek. Mert rettentő bonyolult dolgok történnek ott maguktól, beprogramozva. minden ilyen beprogramozásnál, már pedig a számítógépben sokkal egyszerűbb dolgokat szoktunk beprogramozni, feltételezzük a programozót, hogy ez magától biztos nem jön létre. Ki is nevetnénk, aki azt mondaná. Egyedül a világ csodáinál nem veszük figyelembe ezt a dolgot. Ott elhisszük, mert el akarjuk hinni, amit néhány tudós így mond, mert ő is el akarja hinni, és terjeszt nagy gőzerővel, hogy nehogy más legyen az igazság, elhisszük, hogy mindez magától és véletlenül állt elő. Egészen jól ment. Ahogy ez a főpap is. Szépen figyelmen kívül hagyta az élet sokféle csodáját, amit tapasztalt napról napra, és nem hitt abban az Istenben, aki mindezt eltervezte, létrehívta, aki mindig helyreigazítja az életet. Cián katasztrófa után helyreigazítja a természetet, vulkánkitörés után helyreigazítja a természetet, háború után, diktátorok után helyreigazítja a társadalmakat. Kezében tartja ezt a világot. Hiszünk-e a bizonyítékoknak? Vagy szépen a szívünkbe mindig félre söpörjük, hogy na, ez nem komoly, ezzel nem kell foglalkozni. Hogy magunkat megnyugtassuk. Aztán, ugye már említettem, hogy a Bibliában világosan meg volt ez írva. Hogy a Messiás hogyan jön el. És nagyon sok minden világosan meg van írva. Persze, hogy így van, hogy nekünk emberi aggyal ellenmondásosnak tűnik nagyon sok minden, ami ott le van írva. Hát ez is, hogy isteni hatalommal jön és kivégzik. Ezt írja a Messiásról. Hát, teljesen érthetetlen és ellenmondásos dolog. Ugye a Biblia ír ilyet, hogy az emberi lélek örökkévaló, halhatatlan, az Isten adott nekünk lelket, és az visszatér hozzá, de nem semmisül meg. És más helyen pedig a Biblia határozottan tanít ugyanúgy a feltámadásról. Ez se fér igazán egyszerre a fejünkbe. No, de hát itt isteni valóságokról van szó. Nem erről a látható világról csupán, hanem ami mögötte van. És még ezt a látható világot se tudjuk igazán megérteni és a mélyére hatolni. A Biblia nagyon sok mindent mond, lehet, hogy ezek látszólag néha úgy tűnnek, mintha ellentmondanának egymásnak, de a Biblia egy több ezer éves könyv. Ráadásul a keletkezése is több ezer éves. És hogy lehet, hogy minden része összefügg a másikkal, és egymást magyarázza? Hogy lehet, hogy emberek milliói éltek úgy, hogy a Biblia alapján kezdtek el tájékozódni, és egyre jobban megerősödtek ebben, és az életük helyreállt? Hogy lehet, hogy ilyenek ma is vannak? Annak ellenére, hogy pocskondiázza a tudomány, a hitet, és azt mondja, hogy ez már egy túlhaladott dolog. Figyelmen kívül hagyta a Bibliát is, ez a főpap. Ott volt neki a tekercs, de nem tanulmányozta buzgón, hogy igaz? Ahogy ott a keresztelőn mondtam, hogy a kételkedés az egy jó és jogos dolog, de nem mindegy, hogy a hitünk megerősítése a cél, vagy az a cél, hogy ne kelljen hinni. Ha az a cél, hogy ne kelljen hinni, akkor elég ez a megbúvó kételkedés, és az nem foglalkozunk vele, és nem is akarunk meggyőződni róla. a pedig az a cél, hogy mi az igazság, hogy megerősödjek benne, akkor előveszem a Bibliát, és megnézem. És elgondolkozom rajta, és összehasonlítom. Mi ezzel hogy állunk? És olyan szörnyű, hogy ez a főpap, aki nem vette figyelembe az élet bizonyítékait sem, a Biblia bizonyítékait sem, egy törvényen felül álló valakinek tekintette magát. Egyszerűen vette a bátorságot, hogy én úgy gondolom, hogy nem fog eljönni a messiás, ez csak mendemonda. És ez az ember meg kifejezetten veszélyes, mert mindenki követi, és nagy vallási mozgalmakat indít. És ezt nem tudom kézben tartani, no hát akkor vesz-e. Ha messiásnak mondja magát, az eleve hazugság, nincs is messiás, nem is fog eljönni. Hát megkérdezem. És ha nem mondja és hallgat, mert tudja, hogy miért kérdezem, akkor majd eskü alatt kérdezem, hogy muszáj legyen elmondania. Akkor válaszol, mit te mondtad. És meg fogjátok látni az emberfiát, amint eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Még itt is megcsillantja Jézus Krisztus a lehetőséget ennek a főpapnak, hogy döbbenjen meg. Látszólag ő a bíró, és Jézus Krisztus az elítélt, akit halálra fog ítélni. De igazából fordított a helyzet, és ezt majd meg fogja tapasztalni. De a főpapot ez nem hagyja meg. Teljesen törvény felett állónak gondolja magát, teljesen önmagából indul ki, és azt tesz, amit ő gondol és akar, megcsúfolja a törvényt. Sokszorosan, ha Jézus Krisztus perét megnézzük jogilag, akkor a legmélyebb koncepciós per, amiben a jognak a szikráját se tartották meg, hamis tanúkat kerestek. Ott kerestek, miután elfogták Jézust, és törvény elé állították, azután kerestek gyorsan tanúkat. Nem találtak egyezőt, de végre találtak két embert, ami egyező tanúvallomást mondott, hogy azt mondta, hogy képes lerombolni a templomot és harmadnapra fölépíteni. Ez az egyik képes beszéde volt, és a héber nyelv tele van ilyen képekkel. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus a saját testéről beszélt. Romboljátok le a Isten templomát, és 3 nap alatt fölépítem. 3. napra föltámadok. És erre hivatkozva, erre a mondására hivatkozva, hogy lázító, hogy romboljátok le a templomot, erre hivatkozva lehet ellene szólni. És amikor kimondjuk az ítéletet, hogy nyilatkozott, hogy ő a messiás, nem vizsgáltuk, hogy ennek van-e valóság alapja, ez eleve nem lehet, utána elkezdjük gyalázni, köbdösni, ütni, holott egy elítéltet sem lehet. A jogos, kimondott ítéletet végre lehet rajta hajtani, de semmi többet. Ez az ember úgy gondolta, hogy akármit megtehet. Hát nem vagyunk így nagyon sokszor. Független, önálló lények minden és mindenki felett, és majd mi ítélünk Jézus Krisztusról, hogy ő-e a messiás, hihető-e ez a dolog. A Bibliáról, erről a több ezer éves könyvről majd mi ítélünk. És erről a világról, ami tele van Istenre mutató csodával, majd mi ítélünk. Nincs benne semmi különös. Gondolkodjunk el ezen. Hogy állunk mi a hittel és a vallással? Rábíztuk-e a mindenható Istenre az életünket és övéje? Nagyon fontos kérdés ez. És ennek meg kell történnie igazából az életünkben. De ezt leginkább úgy tudjuk megtenni, hogyha rádöbbenünk arra, hogy is gondolkodtunk mi. Ez mennyire rossz út, hogy bocsánatot kérünk tőle. És akkor megtapasztaljuk, hogy igen, ő ezt megbocsátja. És újat kezd velünk. És mi lehetünk a gyermekei. És nekünk megmutatja az ő igazságát, kegyelmét, hatalmát, szépségét. És kezdhetünk egy újat. Egy csodálatos út, ezen keresztül tárul fel az üdvösség és az örök élet mindnyájunknak. Adja Isten, hogy megdöbbentse mindnyájunkat a belső állapotunk és gondolkozásunknak a sokféle hasonlósága ezekkel a vallásos vezetőkkel. Rádöbbenjünk, hogy ez hova vezet, és akarjunk egy egészen más utat járni. A vallásos mász helyett a hívő életet. Érdemes, ez az egyetlen csodálatos út, amit tényleg érdemes napról napra megélni. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 340. dicséret, első három versét énekelve, te drága Jézus, mi történt te véled?
Te drága Jézus, mi történt te véled, hogy oly keményen sújt az ordítélet, a szörnyű vétket el mivel követ.
Jöjjetek, imádkozzunk ismét helyünkről fölkelve. Köszönjük Istenünk, hogy világosan beszélsz velünk, és tudtunk ráadott, hogy ami magunktól van bennünk, az nem a te keresésed, hanem az előled való elbújás és menekülés. Köszönjük, hogy ha fáj is nekünk, akkor is leleplezed ezeket a mechanizmusokat a lelkünk mélyén. Köszönjük, hogyha már egyszer rádöbbentettél mindezekre. És köszönjük, hogyha hozzád menekülhettünk ebből, és te megajándékoztál minket élő hittel. Csodálatos és nagy ajándék ez. Hiszen a Biblia tudósok, a vallási vezetők sem tudták ezt megszerezni maguktól. És köszönjük, hogy te ajándékba adod minden hozzád forduló, magát megalázó, újat kezdeni akaró embernek. Kérünk téged, könyörülj mindnyájunkon. Segíts őszintén gondolkozni. Segíts őszintén kinyújtani a kezünket a te kegyelmed felé. Köszönjük, hogy ez lehetséges még most is. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bízzuk népünket is Isten jóságára, a himnusz éneklésével.
Isten áld meg a
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a megkezdett 340. dicséretet folytassuk, és énekeljük végig, s mély büntetés, mit a világ reád mért, a jó nyájőrző szenved a juháért.